egész hét.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szepesi Luca útkereső fiatallal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet Lucát, aki nagy tisztelettel viszonyul a szűzanyához. Jól tudom?
A szűzanyával összességében azt mondanám, hogy bonyolultan indult a kapcsolatom. Ugyanis én felnőttként kerültem be az egyházba, és ő volt az utolsó, akit megértettem. Szóval én előbb értettem azt, hogy az oltári szentségben tényleg jelen van Jézus, mint az, hogy Mária hogyan kap ilyen fontos teret az egész egyházban, mivel úgy voltam vele, hogy hiszen ő csak egy szent, hiszen ő egy ember volt, és mégis azt látom, hogy emberek imádkoznak hozzá, és néha több figyelmet kap, mint maga Jézus. És ezt nagyon sokáig nem tudtam érteni, és nem értettem, hogy miért látok több Mária szobrot, mint keresztet néha meg ilyesmi dolgok. Viszont az nagyon fontos volt nekem, hogy láttam, hogy viszont mindenki, akit én követtem a hitben, fontosnak tartja Máriát, imádkozza a rózsafüzért, és ezért tudtam, hogy valószínűleg nekik van igazuk, amikor ezt csinálják, csak szerettem volna megérteni, hogy miért kap ekkora nagy szerepet, és miért foglalkozunk vele néha még többet is, mint Istennel személyesen. És ez egy hosszú keresés volt igazából, aminek a vége az volt, hogy elmentem Medjugorjéba, mert ajánlották, hogy hát ha szeretnék többet tudni róla, akkor esetleg oda elmehetnék. És ott elsőre pont a rossz dolgok csaptak meg, az ilyen foszforeszkáló Szűzmária szobrok és kisminkelt Szűzmária festmények mellette a kisminkelt Jézussal, szóval pont az a rész, ami bár ne lenne, és aztán ismertem meg azt, ami az egésznek a lényege, hogy félre kell tenni az olyan kegytárgyboltokat, aki tudja fene, hogy ki üzemelteti. Ott minden nap 5-kor kezdődik este 3 rózsafüzérnek az elmondása, meg van szent mise, meg szentségimádás. És arra jöttem rá, hogy ez az egész hely, ez igazából megmutatja, mármint maga az ilyen szertartások, a helyes Mária tiszteletet, és azt, hogy Mária egy olyan szent, aki nagyon jól közelebb tud vezetni minket Jézushoz, és nem az a célja, hogy ő legyen a középpontban, hanem hogy általa el tudjunk jutni az ő fiához. Most már én is bevallom, egész sok rózsafüzért szoktam imádkozni, meg sokszor gondolok a szűzanyára, és gyakran csak úgy elmondok egy üdvözlégyet, és bár nem tudom pontosan megmagyarázni még mindig, hogy miért van az, hogy néha én is előbb gondolok rá, mint Jézusra, de valahogy az az anyaiság, ami belőle sugárzik, az engem meggyőzött, és ez csak egy érzés, szóval ez nem egy érvelés vagy bármi, hanem csak egyszerűen érzem, hogy jó, ha vele beszélek, és ha elmondok egy rózsafüzért, érzem, hogy az Istenhez is közelebb visz.
Most milyen a kapcsolatotok? Kinek tartod őt az életedben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert erre minden katolikus azt válaszolná, hogy az édesanyjának. Én nem tudom egyelőre, hogy ezt ki tudom jelenteni, de hogy a szívemhez nagyon közel van, és nagyon szeretem, az biztos.
Van vele kapcsolatban konkrét élményed?
Ima élményből csak ilyen kellemes ima élmény, viszont most olvasom a medjugorjai jelenésekről szóló könyvet, elég lassan haladok vele, mert angolul van, de abban teljesen lenyűgöz, amit ír, az egyik látnok írja, hogy 16 évesen milyen volt neki, amikor először megjelent a szűzanya, és csak így leírja, hogy hogy nézett ki, meg csak így elolvastam 5-ször azt a részt, hogy na jó, akkor most nagyon megjegyzem, hogy nézett ki, meg hogy milyen kedvesség és anyai szeretet sugárzott belőle, szóval az a könyv az most nagyon elvarázsol engem.
Május van. Végzed az igent mondok női lelki gyakorlatot. Első alkalommal?
Nem, több egyére.
Hogyan találtál rá?
Ajánlották. Ekkor én még felnőtt katekumenátusba jártam, amikor ezt így ajánlották nekünk, hogy ez lesz, és lehet rá jelentkezni, és csak annyiból áll, hogy regisztrálunk az e-mail címünkkel, és semmi többet nem kell tenni ezért. És már akkor is, amikor még a hitem így abszolút formálódó félben volt, már akkor is nagyon sokat adott. Azután tavaly volt a második évem, akkor már biztos voltam benne, hogy megint regisztrálok rá, de akkor már nagyon sokat adott. És az nekem egy nagyon nehéz hónap volt, 2 záróvizsgám volt, 2 szakdolgozatom. Borzasztóan nehéz és fárasztó volt az egész, és így ezt töltött fel, hogy minden reggel megérkezett az új anyag, és benne gyönyörű zene, kép, szövegek, minden. És aztán idén már én reklámoztam mindenkinek, hogy ez nagyon jó, és jelentkezzetek.
Sikerült másokat bevonni?
Egyrészt igen, másrészt olyanból is egész sok volt, akik azt mondták rá, hogy igen, ezt ők is nagyon szeretik.
Tudsz felidézni olyan konkrét eseményt, élményt, ami kimondottan ehhez a lelki gyakorlathoz kötődik?
Nagyon is tudok egyet, igen. Amikor tavaly véget ért a május, és nem jött több igent mondok üzenet, akkor nekem ez annyira hiányzott, hogy rákerestem az e-mailjeim között az előző évekre, hogy jó, hát akkor én most újra kezdem az előző évi májust, és abban nem az elejéről kezdtem, és valahogy találtam egy üzenetet, amiben reklámozták az Emmaus hivatás tisztázót, és amikor azt elolvastam, az volt egy ilyen nagyon nagy élmény, hogy így a szöveg alapján ez egyáltalán nem nekem való volt, de így annyira átmelengette a szívemet csak az, hogy ezt az egy hirdetést elolvastam, hogy azonnal így utána mentem az egésznek, hogy mi ez, hol van, az összes videót megnéztem róla, és aztán jelentkeztem is a programba, bármilyen lehetetlennek és képtelennek tűnt is.
A hallgatók számára, akik még nem hallották, mondaná róla valamit?
Az Emmaus az egy hivatás tisztázó év, amit a Jézus Szíve Társasága hirdet lányoknak. Ez nekem egy szempont volt, hogy lányoknak, mert mindig csak olyan hirdetéseket láttam, ami fiúknak szólt. És lehet bent lakni is náluk, vagy lehet bejárósnak is lenni, hogy otthon laksz alapból, és a célja az az, hogy megtaláld az alaphivatásodat az életben, tehát az elsősorban az, hogy házasság vagy szerzetesség, de igazából ennél sokkal több mindent ad ez az év. Ez nagyjából szerintem arra való, hogy Istenhez sokkal közelebb tudjunk kerülni, hogy tudjuk hallani az ő hangját, megtanuljuk megengedni neki, hogy vezessen minket, és még ami nagyon fontos, hogy a korábbi mindenféle sebeinktől meg tudjunk szabadulni, amik esetleg rossz irányba vezetnének minket.
Tehát egy jó döntés volt, igent mondanod rá.
Ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Még mindig tart, és nagyon-nagyon szeretem.
Mesélj egy kicsit a családodról.
Én egyáltalán nem vallásos családból származom, szóval ez azt jelenti, hogy a szüleim egyáltalán nem vallásosak. Az egyik nagymamám elvileg az volt, de neki viszont a férje még ugye a szocializmus alatt a minisztériumban dolgozott, és ezért őt nem engedték templomba járni se, ő már a saját gyerekeit nem keresztelhette meg, és nem is nevelhette katolikus hitre, és nekünk se tudta ezt átadni, szóval én azt tudtam róla, hogy hisz Istenben, és miután meghalt, azután mondta el anyukám, hogy ő nagyon mélyen vallásos volt, és rengeteget imádkozott, csak mi erről semmit nem tudtunk egyáltalán. Azt se tudtuk, hogy van-e Bibliája, talán nem is volt neki. Úgyhogy nem katolikus iskolába jártam egyáltalán, nem voltak vallásos barátaim egyáltalán, szóval én csak így szimplán nem találkoztam a hittel.
Aztán mégis, hogyan?
Az a furcsa, hogy én ezt őszintén megmondom, hogy nem tudom. Én arra emlékszem, hogy már ilyen 7-8 éves korom körül én abszolút hittem Istenben, de nem tudom, hogy kitől hallottam róla, vagy honnan tudtam, hogy ő létezik.
Miben állt ez a gyermeki hited?
Ez abban állt, hogy minden este imádkoztam, és így olyasmi dolgokat kértem tőle, mint gondolom minden gyerek, hogy védje meg a családomat, ne sikerüljön rosszul a dolgozatom, és hát nagyjából ilyesmi dolgokat, de kitartóan minden este imádkoztam, és így szerintem nagyjából hasonlóan képzeltem előtt, mint most, szóval nem volt ilyen nagyon furcsa istenképem, annak ellenére, hogy nem tudom, hogy kitől hallhattam róla.
Aztán hogyan érlelődött felnőtté a hited? Meg se voltál keresztelve?
Meg se voltam keresztelve, és igazából az a furcsa számomra, hogy ez a hit, tehát az abban való hit, hogy Isten létezik, az nekem kitartott abszolút ilyen 20 éves koromig, úgyhogy tényleg semmilyen impulzus nem ért ezzel kapcsolatban külső emberektől. Eljött persze természetesen az a korszakom, hogy na jó, akkor tegyük fel, hogy Isten nem létezik, mert ez azért furcsa, hogy én minden este imádkozok Istenhez, akiről senki más semmit nem tud. És hát akkor mindig megpróbáltam elképzelni, hogy na jó, képzeljük el, hogy nem létezik. És rájöttem, hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy nem létezik, egyszerűen így nem sikerült elképzelni, és ebbe többször belefutottam, hogy mintha nem engedte volna meg, hogy ezt el tudjam képzelni. Viszont a rossz része az az volt, hogy az egyházzal semmilyen kapcsolatom nem volt, viszont történelem órán általános iskolában és gimnáziumban is számomra az rajzolódott ki, hogy hú, hát az egyház az egy ilyen nagyon gonosz politikai szereplő, aki csak kihasználja az emberek hitét. És én ennyit tudtam róla, ezt adták át nekem. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy én Istenben hiszek, de köszönöm az egyházhoz, nem szeretném, hogy bármi közöm legyen, mert ő tényleg csak kihasználja az emberek hitét. És aztán 21 éves voltam, azt hiszem, amikor először megismertem egy embert, aki egyrészt mélyen hívő volt, másrészt szerette az egyházat, harmadrészt ezt nem is titkolta, szóval ezt tudtam is róla. Ugye ez korábban ez a tudtam róla rész néha elmaradt, mint utóbb kiderült. És akkor így nagyjából 2 óra beszélgetés után rájöttem, hogy valószínűleg minden butaság, amit eddig én az egyházról gondoltam, pedig amúgy nem is erről beszélgettünk, csak őt annyira hiteles embernek találtam, hogy úgy voltam vele, hogy na jó, én szeretnék adni egy esélyt az egyháznak, és ráadásul ezelőtt a találkozás előtt pár hónappal kezdett megszületni bennem, hogy romlik az Isten hitem, és ez engem zavar, és szeretnék tenni ez ellen, úgyhogy ez a 2 nagyon szépen egy időbe esett, és akkor elég hamar rá is jöttem, hogy én szeretnék valamilyen módon tagja lenni az egyháznak, de azt hittem, hogy az egyház annyiból áll, hogy miséket tart. Aztán, amikor végre ezt elismertem mondani ennek az embernek, hogy szeretném, ha valahogyan közöm lehetne az egyházhoz, akkor ő mondta, hogy ez nagyon jó, mert 2 hét múlva indul a felnőtt katekumenátus, és abba csatlakozhatok, és elmondta, hogy mi az. Csatlakoztam, és onnantól kezdve én az első alkalomtól nagyon éreztem, hogy a helyemen vagyok, és hogy erre volt szükségem, és nekem itt nagyon jó lesz.
Mit adott neked a katekumenátus?
A hitemnek egy elég nagy részét szerintem. Nagyon-nagyon szépen fel volt építve az, hogy ne egyből beledobjanak minket a hitnek a nehezen megérthető, meg elfogadható, befogadható részéig, hanem ilyen szépen, tapintatosan vezessenek egyre közelebb. Először Istenhez, így csak így, mint egy fogalom, aztán Jézushoz, és aztán jött be az, hogy Szent Háromság. Én emlékszem, hogy ezt nagyon nehéz volt megértenem, hogy Szent Háromság. Teljesen szerintem sose fogom érteni, de még kicsit se értettem nagyon sokáig. És például misére is 1 év után vittek minket először, szóval az is szerintem egy olyan dolog, amit nehéz megérteni, és ha rögtön oda kerül az ember, akkor az inkább csak ilyen túlideget, és ezért rossz élményként marad meg. Úgyhogy én szerintem a katekumenátus alatt tanultam meg a kérőimán kívül minden fajtáját az imának, hogy nem csak azt lehet mondani Istennek, hogy léci. Ott ismertem meg Jézust, mert tudtam, hogy van egy olyan dolog, hogy Istennek született egy fia, de ezentúl semmit nem tudtam róla, és kapcsolatom meg főleg nem volt vele. A szentekről is tudtam, hogy léteznek szentek, de igazából azt sem tudtam, hogy ez mit jelent, meg kit avatnak szenté. A Szentlélekről konkrétan nem is tudtam, nem, hogy kapcsolatom lett volna vele, úgyhogy ezeket én mind itt kaptam ezzel a 2 év alatt. Illetve nekem volt egy nagyon-nagyon jó keresztapukám, és még ő is nagyon sokat segített ebben.
Ezután minden beavató szentséget megkaptál?
Mindegyiket megkaptam egyszerre, és ennek az a különlegessége, hogy így előbb bérmáltak meg, mint hogy első áldozó lettem volna, nagyjából 1/2 órával előbb.
Milyen élménnyel gondolsz vissza erre a napra?
Fú, nekem ez egy óriási nagy élmény volt. 2023. április 8-án Nagyszombaton kereszteltek meg, és én a Nagyszombatot azóta is ilyen születésnapnak tartom, keresztelési születésnapnak, és kérek is rá minden évben valamit Jézustól, és nekem az egy óriási nagy élmény volt akkor is, és utólag is, és nem tudom nem megkönnyezni a Nagyszombatot azóta sem.
A családod mit szólt az új életedhez?
Amikor először elmondtam nekik, hogy amikor vasárnap eltűnök, akkor misére megyek, akkor nagyon-nagyon megdöbbentek. Nem értették, hogy ez honnan jön nekem, és honnan találtam ki, de úgy alapvetően nem utasították el. Aztán eljött az a pont, amikor az egyházzal kapcsolatos ilyen sírelmeiket, de ilyen nagyon fura sírelmeiket, amik nem is személyes kapcsolódásból erednek, csak ilyesmiket, hogy az egyház régen gátolta a tudomány fejlődését, szóval az ilyen jellegű sérelmeiket elkezdték rajtam számon kérni, hogy majd én ezeket biztos megoldom, és akkor egy időben minden ilyen rajtam csattant, eleinte még nem mertem beleállni ebbe a vitákba, aztán már egyre inkább, ahogy éreztem, hogy tudok is reagálni ezekre a felvetésekre. Azóta meg elfogadják, és egyre gyakrabban kíváncsiak. Például, amikor nagypénteken elém akarták tenni a lakomát, és mondtam, hogy köszönöm, én most nem kérek, és elkezdtem üresen rizst tenni, akkor így megkérdezték, hogy ezt miért csinálom, és az tök jó volt, hogy elmondhattam, hogy mi ez a böjt dolog.
Elképzelhető, hogy Istenhez vezetted őket?
Én nagyon szeretném, hogy ez egyszer így történjen, de őszintén nem tudom, hogy ez meg fog-e történni.
Van olyan élményed, hogy a te hatásodra valaki érdeklődni kezdett Isten iránt?
Érdeklődni igen, de sosem tudom, hogy ez mennyiben csak kíváncsiság, és mennyiben tényleges érdeklődés. Mert hát lényegében az összes barátom régebben nem hívő volt, sőt az összes, és őket ugye mind érdekelte ez a gyökeres változás, ami velem történt, illetve aztán már a családomat is. Szóval például anyukám eljött velem éjféli misére, És nem hiszem, hogy azért, mert annyira pont a misét szerette volna, hanem egyrészt, hogy velem kapcsolódhasson, másrészt, mert ez neki biztos emlék a nagymamám miatt, harmadrészt pedig, mert úgy képzelem, hogy azért kíváncsi, hogy mi ez, amiben én ennyi időt meg lelkesedést beleteszek, és a barátaim hasonlóképpen, hogy érdeklik, hogy például a véleményem mitől változott meg gyökeresen bizonyos kérdésekben.
Neked miért éri meg ezen az úton járni?
Onnantól kezdve, hogyha az ember megismeri Istent, akkor szerintem nem az a kérdés, hogy megírja, hanem hogy egyáltalán tudná-e más úton járni. Elrontani mindig lehet ezt az utat, de az, hogy onnantól kezdve az ember ezen az úton szeretne járni, abban biztos vagyok.
Hogyan fedezett fel a gondviselés jelenlétét az életedben?
Itt tudok ilyen általánosabb dolgokra is gondolni, például, hogyha valami rossz dolog történik, akkor most már ezekhez én nem úgy állok hozzá, hogy jaj, milyen szomorú, hogy ez így történt, és így elsüllyedek szomorúságomban vagy frusztráltságomban, hanem tudom tudatosítani, hogy ez valami sokkal nagyobb világban egy ilyen apró jelenet, és a sokkal nagyobb világ az az, hogy ott van Isten, és tart a tenyerén, és azon belül történnek mindezek az apró rossz dolgok. Ez hatalmas erőt ad, és szerintem innen jön az is, vagyis hát az egy külön kegyelem, hogy én megkaptam ezt a mondatot, de számomra az egyik legfontosabb mondat most az, hogy mindenkor örüljetek. Ez valamilyen szentírási rész, kettő szóból áll, de nekem nagyon sokat jelent, hogy még a legrosszabb pillanatokban is tényleg tudok csak így örülni. Nem a rossz dolgoknak, hanem annak, hogy van egy ennél sokkal nagyobb jó.
Volt olyan konkrét nehézség, amin átsegített a hited?
Van egy egész nehéz emberi kapcsolatom, ami úgy alakult, hogy volt egy legjobb barátom, akivel nagyon fontosak voltunk egymás számára, viszont nekem voltak gyerekkori sebzettségeim is, és ezek szépen lassan, de biztosan tönkretették ezt a kapcsolatot. És hát mi nagyon fontosak voltunk egymás számára, és nagyon szerettük volna, hogy ez a kapcsolat működjön, de egy ponton be kellett látni, hogy ez így nem működik, tönkretesszük egymást, vagy főleg én őt, és elég csúnyán is váltunk el egymástól. Ennek az egész történetnek nagyon sok részében nagyon sok ilyen kegyelmi pillanat volt, amikor Isten nagyjából így jött és megmentett, kezdve azzal, hogy amikor így végleg ki lett mondva az, hogy mi nem leszünk többet barátok, az összetársult egy ilyen nagyon fájdalmas eseménnyel, amikor a baráti köröm nélkülem kiment Londonba, úgyhogy nem szóltak róla, hanem csak utólag mondták, hogy ők mindannyian elmentek. Nekem nagyon rosszul esett, amikor ezzel így szembesítettek, ráadásul írásban és utólag, és hát minden nagyon fájdalmasan alakult, még ha tehettem is erről, és rosszul is reagáltam, akkor is nagyon rossz volt. És én úgy képzeltem, hogy ha ezt a barátomat én elvesztem, aki a legjobb barátom volt, és még a baráti körömben is egy ilyen történik, tehát lényegében őket is elvesztem, akkor én mondjuk 2 évig minimum depressziós leszek, és összeomlok, és hát tényleg nagyon-nagyon rosszul voltam. És volt egy pont, amikor már úgy éreztem, hogy most már annyit sírtam, hogy azt már nem lehet többet, akkor gondoltam, hogy jó, akkor fölálltam, de hogy igazából minek álltam fel, de minek üljek le, de nem fekszek le aludni, mert úgyse tudok aludni. És volt egy ilyen pont, amikor így egyszerűen nem láttam értelmes következő lépést. És akkor lementem a kápolnába, mert hála Istennek most olyan helyen lakom, ahol van kápolna, és csak így úgy döntöttem, hogy jó, akkor én befekszem a tabernákulum alá, és ott fogom tölteni az éjszakát. Ez így is történt, és aztán másnap egyszerűen erősen éreztem Isten jelenlétét, hogy ebben a hatalmas gyászban elkezdtem Alleluját énekelni, és ez így kitartott egy óráig, közben bocsánatot kért tőlem az egyik ember ebből a baráti körből, és egyáltalán nem az történt, hogy minden rendbe jött, de az történt, hogy én 2 napon belül teljesen jól voltam, és túl voltam ezen az egészen. Nyilván el kellett gyászolni bizonyos részeket, de hogy már nem ezt töltötte ki az életem, hanem így ténylegesen boldog voltam, és csak így nagyon örültem Istennek. Ekkoriban volt több olyan ima élményem is, amilyen nagyon erős volt, és csak így nagyon megmutatta, hogy Isten velem van, kiáll mellettem, megölel imában. És 2 héttel később, vagy így valahogy, mentem lelkivezetésre Erika testvérhez. Kérdezte, hogy így mire vágyom. Nem is tudom, hogy ezt miért kérdezte. És akkor mondtam, hogy arra, hogy soha többet senkit ne bántsak, mert ezt a barátomat sajnos egész sokat bántottam akaratlanul. Aztán hozzátettem, hogy én szeretném, ha Jézus engem is meggyógyítana, mint Mária Magdolnát. Csak így kicsúszott a száma, hogy ezt én szeretném. És akkor ő mondta, hogy hát jó, akkor kérjük meg erre talán. És akkor volt egy olyan ima, amit Erika testvér vezetett, és ebben így tényleg úgy tűnik, hogy meggyógyultam ezekből a korábbi sebzettségeimből.
Mit jelent számodra a boldogság?
Akkor érzem magam boldognak, ha érzem Isten jelenlétét, és az általános boldogságot pedig az, hogy ő létezik és nagyon szeret minket.
Jövődre vonatkozóan milyen vágyaid vannak?
Számomra nagyon fontos lenne az, hogy én minél többet tehessek másokért, és hogy ezen belül legyen egy olyan szál, hogy hadd tegyek az egyházért is valamit. Én egyelőre még nem annyira találtam meg, hogy az egyházért mit tehetnék. Számomra nagyon fontos, hogy a munkám az például értelmes legyen, szóval, hogy ne az legyen a munkám, hogy mondjuk én amúgy matematikus is vagyok, és hogy lehetne az a munkám például, hogy algoritmusokat gyártok arra, hogy a YouTube el tudja érni, hogy minél több ember megnézze a reklámait, és minél több ember minél több időt töltsön reklámokat és videókat nézve. Na hát ezt nem szeretném, hogy a munkám legyen. Szóval nekem nagyon fontos az, hogy amit csinálok, az Istenhez vigye közelebb az embereket, minél több embert a hitre el tudjak vezetni, egyelőre még nem tudom, hogy milyen módon.
Milyen imamód áll hozzád legközelebb?
Számomra még mindig a legfontosabb ima az az, amikor csak így beszélgetek Jézussal, de például az Emmaus év alatt tanultam ezt a ritmikus imamódot, amikor felolvasnak nekünk kétszer egy szentírási részt, én kiválasztom azt az egy sort mondjuk, ami a leginkább közel áll hozzám, és ezt ismételgetem. Nagyon szeretem azt, hogy van egy olyan Bibliám, amiben van hely rajzolni, és akkor szoktam azt, hogy elolvasom a napi evangéliumot, és mellé így rajzolgatok, meg így kiszínezek szavakat, valamiért nekem ez nagyon sokat ad. Meg most, hogy olyan helyen lakom, ahol van kápolna, nekem az egy külön imamód, hogy odaülök a tabernákulum alá, és így odahajtom a fejem, és ez nekem nagyon sokat jelent.
A szentségek vétele mennyire fontos számodra?
Fontos számomra, hogy legalább mondjuk kétszer menjek egy héten szentmisére, és nagyon örülök, ha sikerül többször is. A gyónással úgy állok, hogy kezdetben az egy nehézség volt számomra, konkrétan azért, mert a katekumenátusban hiányoztam, amikor a többiek a gyónást tanulták, és nagyon sokáig nem sikerült megértenem azt, hogy ez hogy működik, és mi a lényege. Attól még elkezdtem gyóni járni, és közben értettem meg az egésznek a lényegét, úgyhogy azóta gyóni is szeretek, és szoktam is, szóval szokott rá igényem lenni.
Milyen lelkiség áll hozzád közel?
Az ignáci lelkiséget nagyon szeretem. Látszik, hogy emberek nagyon átgondolták azt, hogy hogyan lehet minél közelebb vezetni a többi embert Istenhez. És a módszereik nagyon jól működnek, és olyan sokszínű az egész, meg ilyen kreatív, és nagyon szeretem az ilyesmiket.
Szentek között van példaképed?
Nekem a Birma szentem az Kis Szent Teréz. Elolvastam az életrajzát, és nagyon-nagyon megragadott az, hogy ő mennyire nagyon-nagyon szerette Jézust. Azóta pedig a szűzanya mellett Carlo Acut is szeretem nagyon, és jelenleg szerintem ő a kedvencem. Azért, mert ő pedig egy olyan szent, aki nem 1000 évvel ezelőtt élt, és nem olyan, mint mondjuk Szent István, akinek az élete annyira más, mint az enyém, hogy maximum azt tudom tőle eltanulni, hogy milyen nagy hite volt, de ez nem annyira konkrét és megfogható. De Carlo Acut is tényleg ugyanabban a világban élt lényegében, mint én, ugyanolyan fajta kísértések között, ugyanolyan barátai voltak, és nagyon részletesen le van írva az élete, meg az, hogy miket mondott, hogyan élt, és nekem nagyon sokat jelent minden, amit ő közvetíteni szeretett volna számunkra. Az ő könyvéből sok mindent tanultam. Egyrészt, hogy a saját hitem mellett kimerjek állni, másrészt, hogy másoknak is merjem azt mondani, hogy szerintem, amikor te ezt csinálod, akkor az úgy nem jó, de hogy ezt ne ilyen bántásból mondjam, hanem tudjam ezt ilyen építően. Ő például a könyve alapján legalábbis a barátainak így nagyon tanította azt, hogy ne járjanak a diszkóba, vagy ha már diszkóba járnak, akkor ne bonyolódjanak egy éjszakás kalandokba, és ezt valahogy úgy át tudta adni nekik, hogy ténylegesen hatni tudott rájuk, és nem csak úgy üres beszéd volt az egész. Pió atyától tanulta, hogy valaki panaszkodott Pió atyának, hogy hát ő tudja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek Isten nevében és úgy imádkoznak, akkor az bizonyos értelemben jobb, vagy hogy többet ér, idézőjelben, de hogy neki nincs kivel imádkoznia. És Pió atya mondta erre, hogy hát miért nem kéri meg az űrangyalát, hogy imádkozzon vele. És nekem ez annyira tetszett, hogy én azóta már az űrangyalom nélkül nem rózsafűzérezek.
Szepesi Luca útkereső fiatallal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.